Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a 146. Zsoltárban. A 146. Zsoltárt olvasom, az első verstől kezdődően egészen a fejezet végéig. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek! Éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér a földbe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban az ő Istenében, aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Igazságos szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket. Szereti az Úr az igazakat. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az ő beszéde lakozzék gazdagon mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, virgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 477. éneket. A 477. énekünk mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, megváltó édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked hálaadással, hogy a hétköznapok sok rohanása után megpihenhetünk a te szíveden. Elcsendesedhet bennünk a sokszor zakatoló lélek, kisimulhatnak lelki ráncaink, azért, hogy ismét fölragyogjon a mi életünkben a te jelenléted. Köszönjük hálaadással, hogy fogadsz újra minket, és köszönjük, hogy ismét megszólíthatunk együtt a gyülekezet közösségében téged, a mi atyánkat. Köszönjük, hogy nem szégyelsz minket testvéreidnek nevezni Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy maga, ami megváltónk, nevezte barátainak az ő tanítványait. Noha azok sem voltak különbek nálunknál, hisz köztük volt a tagadó, az áruló, a kételkedő, a bosszúálló. Bizony Istenünk, mi is hasonlók vagyunk nem egyszer ezekhez a gyarló tanítványokhoz. És mégis jössz, és mégis asztalközösséget vállalsz velünk, és mégis szívünkre beszélsz újra és újra, mert tudod, hogy ez a mi egyetlen esélyünk. Az, hogyha megnyílik a mi szívünk a te szavad előtt, és hogyha a te lelked újjá teremthet minket, mert csak így tudunk szabadulni a bűntől, csak így tud a mi szívünk feloldódni a súlyos terhek alól. Áldott légy Istenünk, hogy ima hetet rendeltél számunkra. Forrasz egybe minket a te lábaidnál, igazi imádkozó közösséggé, azért, hogy ne szégyeljük előtted megvallani bűneinket, és bocsánatot kérni azokra. Köszönjük, hogy aki bűnbánattal és töredelemmel járul eléd, azt te elfogadod, és úgy bocsátod el a hétköznapok útjára, hogy többé ne vétkezzenek. Istenünk, köszönjük, hogy mi is így jöhettünk, és hisszük, hogy a te áldásod birtokában mehetünk tovább. Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk, drága testvéreim, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es énekünket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint írva található a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első három versben. Felolvasom Isten üzenetét a zsidókhoz írt levél 13. részéből, az első három versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az atyafiúi szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Eddig tart az alapítás. Tehát a testvérek, az idei imahét programját a Karib-tengeri térségben lakó keresztjének állították össze. Ennek a programnak a központjában az a fő gondolat van, amit a 146. Zsoltárból hallottunk. Miszerint Isten gondoskodik az árvákról, az özvegyekről, az elnyomottakról, a meggörnyedtekről, az éhezőkről, a vakokról, a foglyokról. Őket, a sors üldözöttjeit, a peremre szorultakat, a kevésbé figyelemre méltatottakat akarja ezen a héten Isten a szemünk elé állítani, és a szívünkre helyezni. Most alapigényben a zsidókhoz írt levélre koncentrálva a testvéri szeretetről, a vendégszeretetről, a foglyokra való emlékezésről és a gyötrődőkről való emlékezésről hallunk. Vegyük sorba ezeket, testvérek. Az atyafiúi szeretet maradjon meg, halljuk alapigénk első sorában. Újabb fordításban ez úgy hangzik, hogy a testvéri szeretet legyen maradandó. Az eredeti görög szöveg világosabban eligazít minket a tekintetben, hogy pontosabban milyen szeretetről is van itt szó. Nem az agapéról, ami, mint tudjuk, az újszövetség nyelvén Isten soha el nem fogyó szeretetét jelenti, hanem itt egy másik görög szó áll, a Philadelphia, ismerős ez a kifejezés, ilyen városnév is volt Kis-Ázsiában, az újszövetség időkben, ami pontosan azt jelenti, hogy testvéri szeretet. Azaz, az emberek közötti szeretet, ami sajnos nem mindig maradandó, amiről nem mondja a Szentírás azt, hogy soha el nem fogy. Az isteni szeretetről azt mondja az 1 Korintus 13-ban Pál apostol, hogy az soha el nem fogy. Lám az emberbaráti szeretetről viszont nem olvasunk ilyesmit. Ezért szólít fel alapigénkben Isten szent lelke arra, hogy a testvéri szeretet, az egymás iránti szeretet maradjon meg, azaz tartson ki mindvégig. Mert ez a bajunk nekünk, testvérek, az ilyen emberi kapcsolataink rendjén, hogy nem tart ki mindvégig az egymás iránti szeretetünk, hűségünk, türelmünk, kedvességünk. Jaj, mind-mind végesek ezek. Most hát a testvéri szeretet legyen maradandó, azaz tartson ki mindvégig. Egy jelenkori neves magyarországi spirituális író, Müller Péter írja le egyik megdöbbentő élményét. Debrecenben tartott író-olvasó találkozót, késő estében nyúlóan, aztán jó néhány órát még vonatozott Budapestig, és éjfél tájban érkezve meg a fővárosba, taxiba ül, hogy haza vitesse magát, és hát látja a taxi vezetőjén, hogy nagyon fáradt. És akkor döbben le igazán, amikor áthajt a piros lámpán is. És akkor kap észbe a taxis riadtan, hogy ilyen még nem történt velem, elnézést kért az utasától. És kérdezi, hogy hát mikor kezdte a szolgálatot? Délben. És 12 órája vezet? Ó, vezettem én már 24 órát is, válaszol a sofőr. Ez nem számít. És kérdezi, hogy most pedig hazamegy? Ez az utolsó útja? Ó, nem. Az még messze van, uram, válaszolja a sofőr. Hát hol lakik? Itt a 16. kerületben. És hát hová megy, ha nem haza ilyen későn, éjfél tájban? A feleségemhez. Ő nincs otthon? Nincs. Kórházban van. És ilyenkor még bemegy hozzá? Be. Minden nap. Van, amikor kétszer is. És beengedik még éjfél után? Persze, már rég ismernek. És fölébreszti? Ó, bárcsak tudnám, uram. Nincs eszméleténél. Mióta? Hát kb. Fél éve. Azóta van kórházban? Nem. Kórházban már 2 éve van. Biztam benne, hogy meggyógyul. A főorvos mondta ugyan, hogy nincs remény. De én azért reménykedtem. Tudja, hogy van az. Először még tudtam vele beszélgetni. Az jó volt. Tudja, mindig szerettünk egymással beszélgetni. Főleg én. Beszélgessünk, mondtam. Miről? Bármiről. És beszélgettünk. Ráadásul tudtam, hogy utoljára beszélgetek vele, és ezért mindig volt, mit mondanom neki. Minden nap. És ő? Ő nem tudta, hogy gyógyíthatatlan. Nem mondtam meg neki. Az orvosok sem. Lehet, hogy sejtette, de ezt látja, sohasem mondtam neki. Láthatóan meglepte, hogy egyszer csak nem tudott már beszélni. De azért utána is beszélgettünk még. Hogyan? Én beszéltem hozzá. Ő meg a szemére válaszolt, üzent a tekintetével. Hosszukat, emlékeket, a gondolatait. Én meg kitaláltam, mit mesél a szemével. Elmondtam neki, és aztán megkérdeztem, ezt akartad mondani? És ő biccentett, hogy igen. Aztán sajnos már biccenteni sem tudott. Csak a szemhéjával jelezte, hogy igen vagy nem. Úgy olvastam a szeméből, mint egy könyvből. De nem csak praktikus dolgokat mondottam. Egyszer azt üzente, tudom, Ferikén, bánod, hogy 2 évig külföldön kamionoztál, mert az a 2 év kimaradt az életünkből. Most azt gondolod, bárcsak visszaadná most azt a 2 évet az Úristen. De ne bánd! Ennek így kellett lennie. Minden úgy jó, ahogy van. Ilyen bölcs dolgokat mondott a felesége. Ja, ennél még sokkal bölcsebbeket is. Az embereknek fogalmuk sincs, mit üzen a másik szeme. Nekem se volt addig. A baj csak ott volt, hogy nem nyílt ki a szeme se többé. És az arcizmait se tudtam mozdítani. És most jön a svédcsavar, uram. Megtanult az ujjaival üzenni. Morzéjeleket adott a takaróján. Egy leütés volt az igen, 2 leütés a nem. Sőt, az elején mozgott még egy picikét a többi ujja is, és ha tetszett neki a sztorim, zongorázni kezdett a paplanon, mutatja a kormányon. Így jelezte, hogy ő most nevet. Ha-ha-ha! Hogy ült a poénomon? Borzasztóan tudott kacagni. Valaha. Néha átkopogtak a szomszédok. Szétvetette a röhögés. A szeméből vicceltek a könnyek. Botrányosan vidám nő volt. És aztán egy szép nap az ujjai is leálltak. Mióta? 1/2 éve. És? Semmi. Meg sem mozdul. Minden nap ott vagyok nála. Éjjel is. Etetni nem lehet. A nővérek cserélik az infúzióját. Nem ad életjelet, semmit. Él egyáltalán? Azt mondják. Jelen. És ő tudja, hogy maga ott van. Á, de hogy semmit. Olyan, mint egy halott. Teljesen mindegy, hol vagyok. Itt vagy ott, reggel vagy éjszaka. Ő nem tud már semmiről. De ha ilyen fáradt, hogy átszalad a piroson, miért megy be hozzá? Mert szeretem. A testvéri szeretet tartson ki mindvégig, halljuk az ige felszólítását. Testvérek, kicsit vizsgáljuk meg emberi kapcsolatainkat az ige tükrében. Házastársi kapcsolatainkat, szülő-gyermek viszonyt, testvéri kapcsolatainkat, munkatársi kapcsolatainkat. Vajon meddig tart ki a szeretetünk? Alapigénk második felszólítása a vendég szeretetre koncentrál. Azt mondja, a vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. A vendég szeretet. Nem könnyen gyakorolandó feladat ez sem, testvérek. Ha valakinél már jártunk vendégségben és visszahív, hát nyilván természetesnek tartjuk. Vagy ha mi voltunk valakinél vendégségben, egy kicsit már kötelességünknek is érezzük, hogy visszahívjuk. Valljuk be, mi lelkészek is így vagyunk egy kicsit, még az imaheti szolgálatok rendjén is. Meghívott, visszahívom. Soha nem hívott, én se hívom. Ilyen gyarlók vagyunk, testvérek. A vendég szeretetet. El ne felejtsétek gyakorolni. Testvérek, az Új Szövetségben ismerős számunkra néhány olyan történet, amikor Jézus vendégségben volt. A legelső a kánai mennyegző története. Ez volt Jézus nyilvános szolgálatában az első csodatétel lehetősége. Tudjuk, hogy elfogyott a boruk. És a meghívottak között ott lévén Jézus is a tanítványaival egyszer csak szól az édesanyja Mária úgy titokban a háttérben, hogy bajban vannak az esküvősök, elfogyott a boruk. Tudni kell, hogy a keleti esküvők napokig tartottak, és hát nem ilyen írásos meghívó alapján előre megszámolt vendégek jöttek, hanem jöttek, mentek, és sokszor többen voltak, mint amire számítottak. És mi lett ennek a vendéglátásnak az eredménye, hogy Jézust is meghívták ebbe a mennyegzőbe? Jézus a vizet borrá változtatja, azaz fölszámolja azt a krízis helyzetet, amibe kerül az egész esküvői társaság. Mert ott van fő vendégként a megváltó Krisztus. Aztán ismerős egy másik bibliai történet, amikor Zákeus, a fővámszedő Jerikóban megvendégeli Jézus és a tanítványa. És mit kap Zákeus Jézustól, mondjuk így cserébe, jutalmul? Azt mondja Jézus, miután bűnt vall Zákeus, és az ő megújult életéről tesz bizonyságot, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Ő megterít egy asztalt, Jézus pedig üdvösséget ad neki. Mindig többet kapunk mi Istentől, mint amelyik mi tudunk neki adni. És Isten mindig gazdagabban megjutalmaz minket, testvérek, mint amennyibe kerüljön egy vendég ellátása. Hogy mondta Jézus? Ha valaki követ engem, és emiatt elhagyja netán apját, anyját, testvérét, gyermekét, vagy elhagy sok más egyebet, amihez eddig ragaszkodott. Kap száz annyit, és még ráadásul örök életet is. Hát ezért is érdemes vendégül látni Jézust. És a másik, szintén nagyon ismerős bibliai történet, az Emmausiak története. Jézus halála után gyászos hangulatban, szomorú ábrázattal bandukolnak hazafelé Jeruzsálemből Emmausba, és melléjük szegődik a feltámadt Krisztus, akit nem ismernek fel. És rájuk kérdez, miért vagytok szomorú ábrázattal? És mikor elérkeznek a faluba, mint egy két órai baktatás után, esteledik, és behívják, szinte unszolják az idegent, mert olyan jó volt a közelében lenni. Mintha útközben már oldódott volna a gyász hangulata, mintha egy kicsit több remény gyúlt volna a szívükben, de nem tudták, hogy miért. Behívták. És leült az asztalukhoz. És vette az ő kenyerüket, amivel megvendégelték az idegent, és megtörve, megáldotta azt. És a kenyértörő mozdulatról fölismerik, hát ez Krisztus. Megtelik a szívük örömmel. Megvendégelik az idegent, és ez az idegen, aki mégsem idegen, mert az ő uruk, az ő mesterük megajándékoz őket. Azzal a nagy örömmel, ami elűzi a gyászt, a szomorúságot. És azzal a nagy lelkesedéssel, amivel visszamennek még az este Jeruzsálembe, még két órai gyaloglást vállalva, hogy vigyék annak örömhírét, hogy Jézus él a tanítványtársak. Testvérek, ezért is sarkal minket Isten a vendégszeretetre. Alapigénk eme verse a második utal egy ószövetségi történetre. Azt mondja, a vendégszeretetről elfelejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Kire utal itt ez a vers? Ábrahámra. Akiről azt olvassuk, hogy három férfi meglátogatja. És Ábrahám nagy vendégszeretetről tesz tanúságot. Víz nekik vizet, hogy lábaikat megmossák, pihenjenek le a fa árnyékában, addig ebédet készít nekik jó gazdagon, és tudjuk, hogy ennek a találkozásnak végén hangzik el Ábrahám családjában a nagy Isten ígéret, hogy egy év múlva Sárának fiúgyermeke lesz. Mert a három ismeretlen férfi személyében maga Isten látogatta meg Ábrahámot. Azt mondja alapigény, tudtukon kívül némelyek angyalokat vendégeltek meg. Vajon így tekintünk mi egymásra? Amikor vendégül látjuk egymást. Hogy benne netán az Istennek egy küldöttje van, mert az angelos magyarul azt jelenti, hogy küldött, hogy az Isten küldöttje. Isten küldöttjét látom-e a vendégben, akinek asztalt kell terítenem, akinek ágyat kell vetnem, akire netán áldoznom kell. Mert ha így tekintenénk mindig testvérek egymásra, hogy Isten küldöttje az, akiről most éppen gondoskodnom kell, akkor másként állnánk hozzá, és nem éreznénk sokszor tehernek a vendégfogadást és a vendégellátást. Mert hogy ez is egy nagyon gyakorlati lehetőség arra nézve, hogy az Istentől kapott szeretetet sokszorozzuk, szétosszuk, és ezáltal egymás befogadásában tudjunk mi úgy munkálkodni, mint Isten megváltó gyermekei. Mint akiket Isten már rég befogadott, és mint akik gyakran vendégei vagyunk a kegyelem asztalának. Nem csak az urasztalánál, amikor veszük a bocsánat jegyeit, tapintható formában is magunkhoz, hanem úgy, mint akik Isten megkegyelmezettjeiként az ő bocsánatából élhetünk naponta. Testvérek, azt mondja alapigénk, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársa. Ez a harmadik felszólítása alapigénk. emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak. Érdekes az eredeti görög szöveg, mert színesebben fogalmaz. Emlékezzetek meg a foglyokról úgy, mint akik hozzájuk vagytok láncolva. Tudjuk, hogy az ókorban a foglyokat legtöbbször úgy őrizték, hogy az őrökhöz voltak láncolva. Olvasunk ilyen történetet Péterről is, Pál apostolról is, akik nem egyszer voltak börtönben. Krisztusért, az evangéliumért, a hitük miatt. És azt mondja itt alapigénk, hogy úgy emlékezzetek meg a foglyokról, úgy gondoljatok a foglyokra, mintha ti magatok is oda lennétek láncolva hozzájuk, mint akik egy cellában sínlődtök velük, mint akik ugyanazt a rabkosztot eszitek, mint ők, mint akik ugyanúgy kénytelenek vagytok a cella hidegét elszenvedni, mint ők. Mert a foglyokkal, különösen az ókori börtönökben nem bántak kesztyűskézzel egyáltalán. Nem voltak ilyen kényelmes börtöncellák, mint manapság, főleg nyugati civilizált országokban. Testvérek, a legfrissebb statisztika szerint az elmúlt esztendőben 3000 keresztén halt mártír halált. A hitéért. Ebből a 3000-ből 2000 Nigériában halt meg a kereszténysége miatt. Ahol az iszlám hátterű üldözés áldozatai váltak. De máshol is tudjuk, hogy nincs rózsás helyzetben sok-sok keresztény élete. Gondolunk Észak-Koreára, vagy Kínára. Legfrissebb hírben láttam, olvastam, hogy egy hatalmas keresztény templomot romboltak le Kínában a múlt hetekben, mert nem tartozott az a templom a hivatalosan elismert, államilag bejegyzett egyházak közé. Mert tudni kell Kínáról, noha már nem olyan folytogató a kommunista uralom, mint évtizedekkel korábban, de még mindig. Csak az államilag hivatos elismert felekezeteket tűrik működni. Holott rengeteg föld alatti egyház, egyházi mozgalom van, ahol házi gyülekezetek sokaságában élik meg hitüket, sokszor rejtetten a kínai keresztjének. Emlékezünk ezekről? Gondolunk-e rájuk? Imádkozunk-e értük? Hitükért, üldözöttekért? Mi, akik kényelmesen beülünk a mi templomainkba, és szabadon gyakorolhatjuk hitünket. És senki nem fog perbe azért, mert Bibliát veszünk a kezünkbe, vagy eljönünk rendszeresen a templomba. Emlékezzetek meg a foglyokról. Testvérek, megkapó történetekről lehet tudni a foglyok, a börtönlakók közötti szolgálatok rendjén. A 19. század végén, 20. század elején élt és munkálkodott Finnországban egy bárónő, Vrede Matild, aki komoly keresztény elkötelezettséggel járta Finnország börtöneit. És végezte önként a legveszélyesebb rabok között a börtönmissziós szolgálatát. Egyszer egy olyan cellához érkezett, ahol a börtön leghírhettebb és legveszélyesebb rabját, egy többszörös gyilkost tartottak fogva úgy, hogy lánccal vasaszták meg. Az őrök sem mertek bemenni a cellájába, olyan közveszélyes volt. És Istennek ez az elkötelezett angyala, mert hogy így nevezték, később így is íródott könyv Vrede Matild szolgálatáról, hogy a foglyok angyala. Istennek ez az angyala. Az őrök minden tiltakozása ellenére bement ennek a közveszélyes rabnak a cellájába. Az háttal fordult neki, és nem akart szóba állni vele. Ő leült mellé a koszos cellapadlóra, és kérte, hogy adjon vizet neki inni, mert szomjas. Hosszas gondolkozás után oda nyújtotta a koszos korsóját. És Réde Matild minden iszonyat nélkül ivott belőle. Aztán elkezdett beszélni az Isten megbocsátó szeretetéről, és a beszélgetés eredményeként nagyon lassan ugyan, de végül föloldódott ez a kemény közveszélyes ember. És az lett ennek a missziós szolgálatnak a végeredménye, hogy élő hitre jutott. Elfogadta az Isten megbocsátó szeretetét. És elhitte, hogy számára is van Istennél bocsánat, és új élet lehetősége. Egy másik történetről számol be egy jelenkori amerikai közismert keresztény író, Philip Yancey, aki néhány évvel ezelőtt Dél-Afrikában járva megismerkedett egy Joanna nevű hölgyel, egy nagyon energikus asszonnyal, aki szintén börtönmissziós szolgálatra adta fejét. Az ország legkeményebb börtönében kezdett el szolgálatot, ahol Nelson Mandela is ült annak idején 8 évet. És naponta látogatva a rabokat, a megbocsátás és a megbékélés evangéliumát hirdette közöttük. Miután kiérdemelte bizalmukat, elérte azt, hogy megnyíltak előtte, és a bántalmazásra teli gyermekkorukról is hajlandók voltak vallani neki. Ennek a hölgynek a konfliktus kezelő módszerei nyomán oda jutott ez a hírhet börtön 1 év múlva, hogy ott, ahol korábban évente 279 erőszakos bűncselekmény történt a börtönön belül rabok között és a rabok részéről az őrök irányába, ott 1 évi ilyen missziós szolgálata után ennek a Joanna nevű hölgynek lecsökkent 279-ről csupán 2-re az ilyen börtönön belüli erőszakos cselekvények száma. Igen, mert ott, ahol Isten lelke elkezd munkálkodni. Úgyhogy nem csak távolról emlékszik meg valaki a foglyokról, vagy imádkozik értük, hanem akár bemerészkedik közéjük a megbocsátás és szeretet evangéliumával, ott ilyen módon is megvalósul Isten uralma. És végül azt olvassuk alapigénkben felszólításként, hogy emlékezzetek meg a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Gyötrődők. Lesújtottak. Lehetne még variálni ezt a kifejezést. Terhet cipelők, nehéz körülmények között vergődők, kétségbe esettek, reménytelenek. És aztán lehetne itt orvosi szakkifejezésekkel folytatni, depressziósok, pszichopaták, stb. Jaj, mennyi lelki gyötrelem van ezen a világon. Azt mondja alapigényben Isten lelke nekünk, hogy rájuk is gondoljatok. Róluk is emlékezzetek meg. És mire hivatkozik itt? Mivel akar motiválni minket? Azzal, hogy mi is testben vagyunk. És jaj, minket is utolérhet egy gyötrelem, utolérhet egy reménytelen helyzet. Minket is lesújthat egy-egy lelki teher. Minket is meggyötörhet egy testi betegség. Nekünk is kedvünket szegheti egy-egy súlyos csalódás, vagy veszteség. És olyankor nagyon jól esik, ha valaki megemlékezik rólunk. Benne van ebben a csomagban, testvérek, az, hogy ne felejtkezzünk el egy beteg testvérünk meglátogatásáról. Ne felejtkezzünk el egy szükségben levő testvér anyagi támogatásáról. És még lehetne folytatni a sort. Mert egy gyülekezeti közösség az elsősorban egy nagy lelki család kellene, hogy legyen. Ahol úgy működik a kölcsönös szeretet, hogy benne senki nem érzi elhanyagolva magát. ahol mindig ismerősként tudjuk köszönteni egymást, úgy, mint lelki testvérek. Úgy, mint akik ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk. Mint akikről Isten Jézus Krisztusban megemlékezett. És ennek az isteni megemlékezésnek lelki gyümölcsei vagyunk mi. Mert megemlékezett rólunk. Hogy ígérte Isten annak idején Mózesnek, amikor elhívta őt, és elküldte Egyiptomba, hogy vezesse ki onnan a rabszolgaságban sínlődő zsidó népet? Megemlékeztem népem nyomorúságáról, le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Igen, Isten megemlékező szeretetének ilyen drága gyakorlati következményei vannak. Rólad is megemlékezett. Ezért vagy itt. Ezért hallgatod azt az örömhírt, amire talán éppen ma ilyen formában is szükségünk van. Foglaljuk össze, testvérek. Az atyafiúi szeretet maradjon meg, azaz tartson ki mindvégig a testvéri szeretet. Legyen az házastársi kapcsolatban, szülő-gyermek viszonyban. Testvér-testvér között, munkatársak, szomszédok, barátok között. Tartson ki mindvégig. Sírig. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal angyalokat vendégeltek meg. Isten küldöttei azok, akik bekopognak, vagy akiket meghívsz vendégül. De ne felejtsd, hogy mielőtt ezt tennéd, Isten már rég megemlékezett rólad, és megvendégelt téged, és megajándékozott. Kegyelmével és bocsánatával. És a foglyokra is gondoljunk, a hitükért üldözöttekre is, azokra, akik elesettek, hajléktalanok, és a gyötrődők, szomorkodók, betegek, magányosak, elhagyottak. Egymásra bízott mindnyájunkat Isten. Egy nagy lelki család gyermekeiként. Szeretetben összeforva, égjen szívünk, ahogy énekeltük, és éjjünk úgy, mint Isten megváltott gyermekei, akin könyörült az Isten Jézus Krisztus által. Amen. Édesatyánk, jó Istenünk, hálaadással köszönjük neked, hogy megemlékeztél rólunk. Mint ahogy egyszer megemlékeztél Izrael népéről is, akinek kiáltása a nyomorúságból fölhatott hozzá. És ezért le is szálltál, és kiszemelted Mózest, a te eszközödet, hogy legyen a te angyalod, a te küldötted, a te néped élén, aki kivezeti őt Egyiptom fogságából. Köszönjük Istenünk, hogy minket is megkerestél, és köszönjük, hogy minket is megszólítottál, és köszönjük, hogy mi is a te vendégeid lehetünk, akik alkalomra leülhetünk a kegyelem asztalához, és részesülhetünk az ige táplálékából, a bocsánatból, a te szereteted sokasságából. Köszönjük, hogy az soha el nem fogy. Köszönjük neked, hogy a te irántunk való szereteted akkor is megmarad, amikor a miénk nem tud mindvégig kitartani. Könyörű rajtunk, hogy mindvégig ki tudjunk tartani egymás mellett, a legnehezebb helyzetekben is. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy gondoskodsz a foglyokról is, a megkötözöttekről is, a lelki megkötözöttségben vergődőkről is. Könyörű, Urunk, mindazokon, akik lélekben még nem szabadok, akiket valamilyen bűn vagy káros szenvedély megkötözött, és ezért gyötrődnek lélekben, vergődnek, mert érzik, hogy nem tudnak a maguk emberi erejéből kilépni a bűnfogságából. Hisszük, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban a legerősebb szabadítót adtad mindazoknak, akik szabadulásra vágynak. Istenünk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a lesújtottakért, a gyötrődőkért. Könyörgünk a magányosakért, könyörgünk az üldözöttekért, légy irgalmas hozzájuk. Istenünk, taníts minket kinyitni szívünket, kezünket egymás felé, akár áldozatot is hozva, anyagilag, időben, azért, hogy tudjon a te uralmad növekedni és terjedni közöttünk, és így legyünk mi hiteles bizonyítékai ebben a világban annak, hogy te ma is uralkodsz, és ma is cselekvő Istenként vagy jelen közöttünk. Áld meg Istenünk ezt a gyülekezetet, az ima heti sorozatot, minden nap adj kijelentést, élő üzenetet, hogy sok-sok szív megújuljon te benned és te általad. Áld meg mindenütt a te népedet a világon, ahol egybegyűlnek a te nevedben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Amen. Csendes imádságban álljunk meg Isten színe előtt. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Keresztény testvére ünnepő gyülekezet az adakozást, a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánljuk tudvának, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Megszomorodott szívvel emlékezünk meg gyülekezetünk közösségében az elmúlt héten eltemetett atyánk fiáról, Kaszás Tibor Károlyról, tervező technikusról, ki életének 86 esztendő sorában biztatta lelkét, testét, teremtő, gondviselő és megváltó urának. A megszomorodott hozzátartozók életére gyülekezetünk közösségében mindig az Úr áldását és vigasztalását kérjük, emlékezzünk szüntelenül együtt az igére, akár élünk, akár halunk, mindenkor az Úréink vagyunk. Továbbá örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy közösségünk termében a Fehér Galériában záróének és áldás után László Mikró fotókiállítására kerül sor, melynek címe Házunk áll. Erre az alkalomra is szeretettel hívunk és várjuk mindenkit. E fotókiállításunk megnyitja Gár György, a Házunk áll alapítvány elnöke. Továbbá örömmel tájékoztatom gyülekezetünk közösségét, hogy péntek este presbitérium gyűlés keretében megválasztottuk az elkövetkező 3 évre gyülekezetünk főgondnokát és gondnokát, kurátorát, illetve egyházfiúját. Tóth János maradt ugyanúgy a gyülekezet főgondnoka és Simon György számadó gondnoka. Eddigi szolgálatukért köszönetet mondunk itt a gyülekezet közösségében. Az Úristen áldását kívánjuk, hogy valóban bölcsen, odaadóan, hűséggel és szeretettel vezessék, építsék Isten országát, itt, ahol földi életünk keretei kijelöltek. És nem utolsó sorban szeretettel és örömmel, a tisztelettel köszöntöm Viski János lelkipásztor testvéremet, a Kolozsvár Bulgária telepi lelkipásztor, aki elfogadta ez alkalommal, ez egyetemes imahétre a szolgálatot. Szívből köszönjük, én azt hiszem, szeretett testvéreim, hogy a telebaráti szeretetnek egy új definíciójával gazdagodtunk az ige hirdetés révén. Isten az ő igén keresztül felhasználva lelkipásztor testvéremnek odaadását, tudását, lelkületét tanított és gazdagított, hogy mit is jelent keresztényként élni a gyakorlati életben, a hétköznapok világában. Hálásak vagyunk, hogy itt volt közöttünk, és életére, szolgálatára, gyülekezetére, családjára gazdag áldását kívánjuk, ami teremtő, gondviselő és megváltó Urunknak. Az egyetemes imahét kezdetén szeretnénk köszönteni a gyülekezetet, de köszöntésünket kérjük, az énekkel a szolgálatával tolmácsoljuk a Bulgária telepi gyülekezetnek is. Tehát hallgassuk szeretettel rövid ünnepi műsorát gyülekezetünk énekkarának.
Első énekünk a 92. Zsoltár parafrázisa Berkesi Sándor feldolgozásában, mely igen jó az Úristen dicsérni. Thank you.
Most pedig testvérek, áldásra várva énekelni fogjuk a 481-es énekünket. 481-es énekünk, mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.